Vállalkozóként mind ugyanarra vágyunk. Több ügyfélre, még több bevételre, a cég sikeres felfutására, vagyis a nagy áttörésre. Az igazi felemelkedésig tartó időszakot azonban mindannyian megkillódjuk. Üdvözlöm, Sándor András vagyok. Üzleti esettanulmányaimban a fordulópontok mögé nézve az elért eredmények összetevőit kutatom. A lényegi kérdések, milyen összetevők kellenek ahhoz, hogy egy biznisz nyereséget termeljen? Minek hatására következik be az a bizonyos döntő fordulat? Mit kell ezért tennünk? Egyebek közt ezekre keresem a választ az üzleti élet azon szereplőitől, akik már többször bizonyítottak. Ebben a sorozatban olyan vállalkozók szerepeltek eddig, akik maguk alapítottak céget és a saját vállalkozásukat tették naggyá. Ezúttal azonban szándékosan olyas valakit választottam beszélgető partnerül, aki külföldi tulajdonosi háttérrel vezet magyar céget. Kalmár Tibor 20 éve vezeti a talajművelés és a vetés területén ikonikus jelzőt szerzett svéd Wederstad magyarországi leányvállalatát. Tavaly rekord árbevételük volt, és az idei esztendő prognózisai is azt sejtetik, hogy a legutóbbi 6 milliárdot is túlszárnyalják. Vajon mi tart egy embert 2 évtizeden át ugyanabban a székben? Manapság, amikor szinte évente váltanak az emberek nem csak szakmát, de hivatást is, óriási dolog, hogy valaki 20 esztendőn keresztül ugyanazon a területen a pozícióját megőrizve évről évre egyre nagyobb sikereket arat.
Szóval mi kellett ehhez a 20 évhez? Mi kellett hozzá, hogy te 20 év után is itt tudj ülni ebben a székben?
Hát az első dolog szerintem az állandó bizonyítási vágy, ami bennem van gyerekkorom óta gyakorlatilag. És,
tehát ezt hozod magaddal?
Ezt onnan.
Ezt nem itt fejlesztetted ki?
Hát bennem él, úgy gyakorlatilag, és hogy mondjam, nem hunyt ki. És hát az, hogy 20 évig hűséges tud maradni az ember egy vállalathoz, és mindig megtalálja mindennapokban azt az örömöt, ami miatt érdemes felkelni és munkába indulni. Tehát azt gondolom, hogy kell, hogy valami fűtse belülről. Ez az egyik dolog. Tehát ez a megfelelési vágy és a bizonyítási vágy gyakorlatilag, ez mindig bennem él. És hát nyilván nem csak a kenyéradó gazdájának akar az ember megfelelni. Gyakorlatilag mindenkinek. Tehát nyilván a környezetemnek, a családomnak, a munkatársaimnak, a helyi kollégáimnak, és hát természetesen a magyarországi piacnak, a gazdálkodóknak. Hiszen az ő igényeik gyakorlatilag, ha nem is napról napra, de nagyon rövid idő alatt tudnak úgy megváltozni, hogy ezt le kell tudnia reagálni egy cégnek. Amikor én ide kerültem, ez egy nagyon pici vállalkozás volt, és...
Mármint a magyarországi része?
Igen, a magyarországi lányvállalat egy nagyon pici vállalkozás volt, és hát ugye sose felejtjük el, hogy olyan emberekkel indultam, akik rendkívül sokoldalúak voltak, univerzálisak, és hát ezt az erényét a mai napig megőrizte a vállalat. Tehát ha nekem nem lennének olyan kollégáim, akik gyakorlatilag többféle munkafeladatban is területen jól használhatók, akkor nem tartanánk ma ott, ahol jelenleg vagyunk. Tehát én is így kezdtem gyakorlatilag, hogy értékesítési feladatokat épp úgy elláttam, mint a vállalat vezetését. Ugyanakkor marketinget se is voltam a vállalatnak, tehát sok mindent csináltam, és ilyenek voltak a kollégáim is.
Tehát mindenki univerzális volt?
Igen.
Ma is az, vagy csak az elején?
Hát ma is szükség van erre. Tehát az én területi értékesítő, területi képviselő kollégáim, ők gyakorlatilag munkaruhát váltanak, és odaállnak a gép mellé, és elvégzik maguk a beüzemelést, akkor a gépbemutatókat maguk megszervezik, és kisebb fajta szerviz feladatokat is bármikor el tudnak látni. Tehát tulajdonképpen jó szerviz technikusként is funkcionálnak, amire ugye nagyon nagy szükségünk van egy-egy szezonban. Ugyanis hát mi direkt értékesítést folytatunk, tehát ez ugye 20 éve, illetve hát bocsánat, nem 20 éve, hanem 23 éve, amióta a vállalat a magyar piacon van, ez abszolút a sajátja, és ugye gyakorlatilag az anyavállalat itt a magyar piacon próbálta ki ezt elsőként, hogy milyen nem kereskedői hálózaton vagy elosztóhálózaton keresztül eljuttatni a termékeket a végfelhasználóhoz, hanem közvetlenül gyári képviselettel. Úgyhogy ez egy nehéz útja, de egyértelműen most már így ennyi év távlatából egyértelműen látjuk, hogy egy nagyon hatékony útja, amikor az ember nem csak terméket ad el, hanem egy koncepciót, az nagyon lényeges dolog, hogy ott tudjál lenni minden nap a termelőnél, és ezt hitelesen át tud adni ezt mindazt a tudásanyagot és azt a tapasztalatot, amivel mi most már ugye egyre inkább rendelkezünk.
Hát nem beszélve arról, hogy ez milyen bizalomépítő tény, eszköz a termelőknél.
Igen, és hát ugye a vevőközpontúság az mindig is a kulcs szerepet játszott a mi életünkben. Ugye ahogy indult az anyavállalat is annak idején, ugye a magad, a vállalat alapítója, a gyár alapító is egy gazdálkodó volt, ő teljesen átérezte, átlátta a gazdálkodók mindennapos problémáit, és ez a mai napig is így van. Annyira közel érezzük magunkat a termelőkhöz, hogy gyorsan tudunk reagálni a mindennapos igényekre. Látjuk a szükségletet, és hát ugye a fejlesztést ebbe az irányba próbáljuk orientálni.
Milyen szükségletei, milyen igényei vannak manapság a gazdálkodóknak?
Ez érdekes dolog egyébként, mert egyre több gazdálkodó maga vagy a családtagok ülnek ma már a munkagépekbe. Ugye köztudott probléma, hogy az agrárszférában a munkaerő hiány nagyon égető probléma. Tehát nagyon ritka, jól képzett gépkezelő, technikus, és éppen ezért nagyon sok vállalkozó ma már arra kényszerül, hogy vagy ő, vagy a családtagjai, a gyermekei üljenek az erőgépekbe, és ők végzik a munkafeladatokat. És éppen ezért az igények is azért, az elvárások is emiatt azért változnak. Tehát szeretnének most már olyan eszközökkel dolgozni, amelyek kényelmes munkavégzést tesznek lehetővé, amivel nem szenved az ember, hanem tényleg beül a traktorba, és minimalizálva van a hibázás lehetősége, szinte automatikusan működik az eszköz. Igazi felhasználóbarát eszközöket várnak el, és hát mi ilyeneket próbálunk ugye fejleszteni. Ez mindig is megvolt nálunk, csak addig, amíg úgymond alkalmazott ült az erőgépekben, addig ez talán nem volt ilyen égető probléma, mint manapság.
Izgalmas témákból a folytatásban sem lesz hiány. Vajon mi a legnagyobb elvárás manapság egy gazdálkodó részéről? És mi jelenti az igazi biztonságot a termelőnek? Egyáltalán mit lehet kezdeni a szeszélyes időjárási viszonyok között a termelésben? Már is folytatjuk a beszélgetést Kalmár Tiborral, a Véderstad Magyarország első emberével.
Ti egy nagyon komoly minőséget képviseltek, de az azzal járó nagyon komoly árral is. Tehát ti azért nem az olcsó kategória vagytok, hogyha most nagyon egyszerűen kell fogalmazni.
Igen, hát tulajdonképpen a magas, vagy lehet, hogy a legmagasabb árszínvonalat képviseljük ebben a szegmensben. Az ár mögött a minőséget, a magas termék és gyártás minőséget mindenképpen látni kell. Tehát az iparági sztenderdeket mondjuk, ha van ilyen, jóval meghaladja ez a minőség. De ez önmagában ugye kevés, mert mellé kell tenni egy szolgáltatás minőségét. Elsősorban az utángondozás, tehát az alkatrész értékesítés, a szerviz ellátásnak is olyannak kell lenni, és ugye ezen a téren ma már egyre inkább egyre nagyobb az elvárás a gazdálkodók részéről, nagyon kevesen tudnak otthon javítani, nincs javító személyzet a gazdaságokba, tehát a garanciális időn túl, tehát a 2 éven túli időszakban is elvárt, hogy a gyári szerviz napra kész legyen, és nagyon könnyen, gyorsan elérhető legyen. Tehát a minőség ez egy nagyon fontos csomag, de a magas ár mögött azt is kell látni, hogy mi fejlesztünk. Tehát valamit újítani, újdonságot hozni állandó jelleggel, ez nagyon sok szürke állomány foglalkoztatását jelenti, és ezt meg kell fizetni. Tehát mindig drágább újítani, tesztelni, kísérletezni, mint valamit kész megoldást átvenni, másolni. Tehát ezért kell a Véderstad termékei ezért képviselnek magasabb árkategóriát, és nem mellesleg a mai napig otthon van a gyártás. Tehát mi semmit nem szerveztünk ki. Tehát a gyárak kizárólag Svédországban üzemelnek.
Most már lassan 60 éve, ugye?
Igen. Igen, jövőre lesz 60 éves a gyár, egy kettős jubileumot ünneplünk, mert mi pedig itthon 4. évszázada léptünk a piacra, úgyhogy mindenképpen készülünk erre, erre a jeles évfordulóra.
A magas ár biztonságot is ad a gazdálkodóknak?
Mindenképpen. Tehát egyrészt ad egy üzembiztonságot. Híresek a mi termékeink arról, hogy kevés szervizet igényelnek. De hát önmagában az egy, a minőséghez kell, hogy társuljon az, hogy nagyon kevés a meghibásodás miatti leállás. De megpróbáljuk olyan garanciális feltételekkel is ellátni a gazdálkodókat, hogy érezzék azt, hogy komoly tartalom van egy Védelstad termék mögött. Ugye 2 év teljes körű garancia mellett ma már a művelő tárcsákra, vető tárcsákra úgynevezett élettartam garanciát adunk, és azért is tehetjük ezt meg, mert mi saját magunk, a saját üzemünkben gyártjuk ezeket a kopóelemeket. Lehet, hogy egyedüliek vagyunk egyébként a piacon. Kevés gyártó büszkélkedhet azzal, hogy saját maga számára gyártja a kopóelemeket. A biztonságot ugye meg lehet közelíteni más oldalról is, hogy mit jelent a biztonsági érzete. Tehát az egy dolog, hogy olyan eszközöm van, amiről tudom, hogy nem fog cserben hagyni, ha megfelelően, természetesen, ha megfelelően odafigyelek rá, tehát a szezonon kívüli időszakban karbon tartom, a kopóelemeket cserélek, felkészítem a szezonra, de fontos tudni, hogy van egy teljesítmény oldala a dolognak. Nagyon elmentünk abba az irányba a változó klíma miatt, hogy egyre rövidebb, optimális idő intervallum áll rendelkezésre, tulajdonképpen mindenféle munkafeladat elvégzésére. Amikor én gyerek voltam, 3-4 hétig lehetett vetni mondjuk egy tavaszi időszakba, ez ma már 1-2 hét, de az idei év nagyon jó példa, hogy szinte úgy kellett minden egyes vetési napot úgymond összelopni a gazdálkodóknak, hogy haladjanak egyről a kettőre, mert nagyon szeszélyes az időjárás, nagyon megváltozott. És amikor van egy komoly teljesítmény valakinek a hátterében, a tulajdonában, tehát olyan munkaeszközökkel dolgozik, amelyekkel gyorsan, pontosan, nagy teljesítménnyel lehet dolgozni, akkor ez egy biztonságérzetet ad, nyugodtá válik az ember, megvárja azt az optimális pár napot, amikor elindulhat a teszem azt pont a vetése, vagy a talajmunkákkal, és nem idegeskedik. Ugye mi a minőség és a teljesítmény fogalmát teljesen új dimenzióba helyeztük. A Védelstad eszközök voltak a piacon, szerintem az elsők, akár a talajművelő, akár a vetőgépeket nézem, amelyekkel lehetett gyorsan dolgozni. Ez a vetés technikában egyébként nagyon látványos sebességnövekedés jelent, és ezáltal ugye teljesítményt is. Hát akár 50-80%-kal lehetett megnövelni a teljesítményt. Ez egy óriási előrelépés. Ugye 10 évvel ezelőtt bemutattuk a szemenkénti vetőgépünket. Hát ez egy akkora áttörést hozott ez a Tempó nevű vetőgép a piacon, hogy ma 50% piaci részarányjal büszkélkedhetünk itt a hazai piacon, és gyakorlatilag egy hiány termék, mert ha valaki nem rendeli meg a nyári előszezonban, az tavaszra, már most az elmúlt 3 évben az volt a tapasztalat, hogy nem tudtunk szállítani időben ebből a vetőgépből. Tehát ma nyilván nem is mondhatnék más, de a világ legkorszerűbb vetőgépe, és korábban egyetlen gyártónak se jutott eszébe az, vagy nem fejlesztettek ebbe az irányba, hogy bizony a szemenként vetett növényeknél is a vetési sebességet a 8, max. 10 km per óráról fel lehet vinni 15, akár 20 km per órás sebességig is. És ezzel gyakorlatilag óriási teljesítményt érünk el, úgyhogy mellette meg pontos vetést tudunk produkálni.
Kalmár Tibor, a Védelstad Magyarország ügyvezető igazgatója a vendégem a Döntő Fordulat című podcastban. A következő blogból kiderül, egyáltalán miért hajlandó egy gazdálkodó fizetni, és miként tudja a hatékonyságát növelni, a költségeit csökkenteni, jobb eredményeket elérni. Továbbá arról is beszélgetünk, hogy a svéd vállalat magyarországi képviseletének életében mi okozta az igazi sikeres fordulópontokat. Érdemes tovább hallgatni bennünket.
Ez is közrejátszhatott abban? A tempógépek is hozzátettek ahhoz, hogy tavaly rekordbevételt ért el a cég? Ugye 6 milliárd forint, ha jól tudom.
Igen, hogy a magyar leányvállalat életében ez egy rekordév volt. Egyértelműen a fejős tehén, ha mondhatom így, akkor termékünk most a tempó. Tehát ez a húzó termék.
Ami nyilvánvalóan bizonyít is ennyi igen. Ideje.
Tehát többet is el lehetett volna, vagy többet tudtunk volna belőle értékesíteni, ha lett volna. Hát idén például 150 ilyen vetőgépet adtunk át tavasszal. Én ugye 20 év vagyok itt, soha korábban egyetlen egy termékkel ezt nem tudtuk megcsinálni, elérni.
De minek köszönhető ez? Annak, amit az előbb mondtál, hogy a lehető legkorszerűbb világviszonylatban?
Az, hogy olyan újdonság tartalma van műszaki szempontból, és annyira megváltoztatta a technológiát, a vetési technológiát, hogy gyakorlatilag a gazdálkodók látják, hogy érdemes ebben investálni. Ugyanis olyan hozadékai vannak egy ilyen vetőgépnek, ha valaki számol, tehát a minőség terén például úgy mondjuk, hogy a tempónak úgynevezett háromdimenziós pontossága van, ugye pontos mélységbe helyezi a magot, pontos tőtávolságot tart, és mellette a sorvégi kizárásokat is pontosan elvégzi, magyarul soha nem vett rá arra a területre, ahol már korábban járt a vetőgép. Ezek gyakorlatilag akár 15%-os megtakarítást, illetve növekményt okoznak, vagy termés pluszt okozhatnak, jó kezekbe kerül a vetőgép is. Tehát ma már a gazdálkodók ugye minden egyes morzsáért úgymond lehajolnak, tehát keresik azokat a lehetőségeket, annyira kiélezett egyébként a verseny nyilván, keresik azokat a lehetőségeket, ahol egyrészt lehet hatékonyságot növelni, költséget csökkenteni, jobb eredményeket elérni.
És erre hajlandók is áldozni, ezek
igen,
szerint?
Igen, egyértelműen látszik, hogy ha valamit hajlandóak megfizetni, akkor az a magas innováció, és ugye az elmúlt 60 évben jó pár alkalommal bizonyította azt a svéd gyártó, hogy az egyik leginnovatívabb gyártó, mert mi nem csak műszaki megoldásokat, új műszaki tartalmat, eszközöket hozunk a piacra, hanem mindig egy-egy új koncepciót is bemutatunk. Tehát anélkül, hogy túlzásokba esnék, én azt mondom, hogy legalább Európa mezőgazdasága, igenis, és a hazai mezőgazdaság is, én azt gondolom, hogy sokat köszönhet a védást annak, ha erről beszélünk, hogy mi minden újdonságot és ilyen új talajelőkészítési technológiát hoztunk mi a piacra. Hát ugye a korszerű, okszerű sekélyművelést. Ugye a 2000-es évek elején bemutattuk a rövid tárcsánkat, Carrier rövid tárcsát, ami egyébként Európa piacain az első volt. Ezzel együtt bemutattuk, hogy hogyan lehet okszerűen, sekélyen talajt művelni, tarlót hántani. Ez gyakorlatilag, ez az eszköz forradalmasította a tarlóművelésnek a gyakorlatát. Utána ugye jöttek a mélyen járó szántóföldi kultivátoraink. Itt utat mutattunk azon gazdálkodóknak, akik a forgatás nélküli technológiában gondolkodtak, hogy lehet a szántás szerepét lényegesen csökkenteni. Ugye a szántás a legnagyobb időenergia felhasználásával járó folyamat. Ráadásul a klíma jelentette elvárásoknak, ugye megváltozott a klíma, abszolút nem felel meg. Nagyon rövid az az intervallum, és nagyon kevés olyan év van, amikor jó minőségben lehet szántani. Ezért keresi minden gazdálkodó, hogy hogyan lehet kiváltani a szántást, tehát milyen eszközökkel, eljárással. Ebben azt gondolom, hogy Védelstad, nem is voltunk úttörőek ebben itt a magyar piacon, de utat mutattunk, hogy lehet ezt jól csinálni. És a vetés technológiában pedig a gyors vetés, tehát a gabonavetés technológiájában épp úgy, mint a szemenként vetés technológiában pedig egyértelműen bizonyítottuk, hogy lehet gyorsan vetni nagy teljesítménnyel, ugye, és lehet összekapcsolni a magánykészítést a vetés folyamatával, és pár évvel ezelőtt pedig bemutattuk a legújabb koncepciónkat, ezt az úgynevezett ultrasekély műveléses technológiát, ugye elsősorban a repce tarlóján jól használható eljárást, ami számos egyéb agronómiai problémára is megoldás jelent.
Rengeteg mindent kérdeznék, mert annyi témát dobálsz, de nézzük most az interjúnak a döntő fordulat részét. Te, amikor ide kerültél a magyarországi leányvállalathoz 20 évvel ezelőtt, akkor mennyire volt egyenes az utad a sikerig, a befutásig? Mennyire számított akkor tényleg nagyon jó márkanévnek a Védelstad itthon, vagy mennyire tudtál alapozni a kinti biztonságra, hogy hát akkor ez majd úgyis ad egyfajta hátteret, és beleülök a kézbe. Volt bármi ilyen szituáció akkor?
Ugye valamit alkotni kellett. 3 éve működött már akkor a magyar leányvállalat, és a márka úgymond 3 éve már bent volt az országban, a magyar piacon, amikor én ide kerültem a 2000-es évek legelején. Ugye kellett valamit, ahogy említettem, nagyon pici volt a vállalkozás, három fővel indult, én voltam a negyedik alkalmazott a vállalatnál. Ami, én azt gondolom, hogy segített mindig is az, hogy én tulajdonosi szemlélettel álltam minden egyes feladathoz, így próbáltam vezetni a vállalatot,
mint ha sajátom
lenne. És valahol a kollégáimtól is ezt várom el. 20 évvel ezelőtt is ezt vártam el, és a mai napig is. És ilyen emberekkel tudok ma dolgozni, és ezt szerencsésnek érzem magam. Természetesen én építettem ezt a vállalatot. Tehát a kollégáim azért vannak itt, mert én velük szeretnék, meg velük is akartam dolgozni, de ezt látom bennük, hogy ők is áldozatkészek, és hát ma már ezek a szavak, hogy áldozatkészség például...
Nem divat.
Ma már nem, ma már kikoptak, és egy cél érdekében áldozatokat hozni, azért ez ma már nem jellemző legtöbb helyen, és én legtöbb kollégám ilyen emberekkel tudok dolgozni, ez egy óriási szerencse. A felelősség ugye motiválja állandóan az embert. Az, hogy van egy felelősség a vállán, ez hosszú távon is hajtóerő. Én mindig is élveztem ezt a felelősséget.
Tehát nem olyan teherként élted meg, ami gyomorgörcsöt okozott volna?
Nem, én azt gondolom, hogy mellé társult a bizalom is. Tehát éreztem a bizalmat is. Tulajdonképpen mindig is engedte az anyavállalat, hogy azt tegyem, azt tegyük mi itt Magyarországon, amit a legjobbnak gondoltunk, és ezt éreztem mindig is, és a mai nap is érzem. Természetesen vállalni kell minden egyes tettünkért a felelősséget.
A mérföldköveken túl a hullámvölgyek is fontos szerepet játszanak egy vállalat életében, hiszen azokból fel kell állni, a tapasztalatokat leszűrve tovább folytatni a tevékenységet. Vajon a Véderstad Magyarország pályafutásában voltak-e hullámok? És a legfontosabb kérdés, hogyan élték meg, vagy éppen át a járványhelyzetet? Egyebek közt ez is kiderül a következő blogból. Továbbra is Kalmár Tibor ügyvezetővel beszélgetek.
Álltál a szőnyeg szélén? Most őszintén kérdezem, az elmúlt 20 évben?
Odakint? Hát le kellene kopognom, csak nem de akarom, hogy belekerüljön a felvételbe.
Hogy kerüljön, mert pont ezért életszagú.
De nem. Voltak hullámvölgyek, és ez érdekes dolog, hogy mindig így 6 évente, és egyszerűen nem tudom az okát sem, 2-nek tudom, a harmadiknak nem, 2004, 10, 16. Tehát a mi életünkben egy ilyen milliárd forint körüli esések voltak, és egyszerűen a 2-szer még tudtam, hogy miért, a harmadiknál már nem.
Egyszerűen azt el lehet mondani, azt a két okot?
Igen, hát 2004-ben ugye uniós csatlakozás éve volt, akkor korábban sok pályázati, hazai forrásból sok pályázat volt a gazdálkodók számára, és ez a 2004, az akkor ott megváltozott minden, utána jöttek az uniós források, de abban az évben úgy nem. És akkor azt nagyon megéreztük. 2010-ben egy borzasztó csapadékos év, több mint 1000 milliméter eső esett szinte mindenütt az országban, alacsony terményárak, és megint az első év, amikor nem volt már uniós támogatás. És 16, egyszerűen nem tudom miért, valószínűleg azért, mert 15-ben rekordévet csináltunk, és utána talán értelemszerű volt, hogy egy kis megtorpanás van, és ugye most jönne a 6. év neki. De most úgy érzem, hogy talán nem lesz rossz, sőt, nagyon jó évünk lesz, mert ugye magasak vannak a terményárak, nagyon nagy az igény az eszközökre, és azt gondolom, hogy most is sokkal többet tudnánk értékesíteni, ha a gyár nagyobb kapacitásra lenne képes.
Mennyit kell az anyavállalathoz utaznod?
Korábban, amikor kezdtem, szinte minden hónapban utaztunk ide igazgatói értekezletre, aztán egy kicsit ez megváltozott, két havonti gyakorlatilag vált. Hát most pedig teljesen megváltozott. Ugye a pandémia miatt nem nagyon tudtunk utazni az elmúlt több mint egy évben, úgyhogy berendezkedtünk itt, mindennaposabb szinte az online meetingek, úgyhogy teljesen más. De azt vettük észre, hogy hatékonyak tudunk így is lenni. Hát amit nagyon bánunk, az, hogy nagyon élvezetes program szokott ilyenkor nyáron a gyári szervezésben zajlani, több ezer gazdálkodó látogat ki a gyártói hátteret, a teszt programjainkat, a gazdaságok, svéd gazdaságokat szoktuk meglátogatni, és ezt nagyon szeretik a termelők, és hát sajnos most már úgy néz ki, hogy második éve, hogy nem tudunk Magyarországról sem vinni gazdálkodókat, de hát remélem jövőre ez mindez megváltozik. Én egy kicsit féltem ettől a járványhelyzettől, ugye a vevő közelségünk nekünk abba is áll, hogy bizony ezeket a gépeket be kell üzemelni. Tehát az én kollégáim a frontvonalban, ugye ott kell, hogy legyenek a traktorfülkében a gépkezelőkkel, és elmagyarázzák, hogy kell használni a monitort.
És ehhez képest mi volt az elmúlt másfél
évben? És ezt megcsináltuk, de nagyon féltünk az elején. Ugye tavaly márciusban, amikor kitört a járvány, akkor nem tudtuk, hogy ezt hogy fogjuk megoldani. Mindenféle eszközbe gondolkodtunk, hogy áll majd a kolléga egy táblagéppel a traktor mellett, és akkor az információt mi átküldjük, vagy beküldjük a traktor fülkébe. Természetesen ez nem működött, úgyhogy előbb-utóbb csak ott találták a kollégák magukat a traktor fülkében. Úgyhogy nagyon féltem, meg féltettük egymást, hogy mi történik, de nagyon szerencsésen átvészeltük, és nem, tehát problémamentesen indítottuk el ezt a rengeteg gépet, tavaly is és idén is.
Nem véletlenül kérdeztem, hogy mennyit jártál, vagy kell az anyavállalathoz járnod. Arra voltam, vagy vagyok kíváncsi, hogy amikor te megérkezel az anyavállalathoz, akkor milyen érzések vannak benned? Hazaértem?
Mindig találkozom azokkal az emberekkel, bár ugye 20 év alatt azért nagyon sok kolléga jött és ment a vállalatnál, de azért mindig ott vannak még azok az ismerős arcok, ugye családtagok főként, akik annak idején engem a vállalathoz hoztak, és minden értekezleten ott ülnek, és ezt jó tudni és érezni, hogy a család nagyon szervesen, a tulajdonosi család szervesen részt vesz a vállalat életében irányításában. Ugye most már a harmadik generáció, tehát a gyáralapító unokái vannak most már különböző pozíciókban, ugye jövőre pont igazgatóváltás lesz, és a harmadik generáció egyik képviselője lesz már a vállalat igazgatója. Tehát ez nagyon jó dolog ezt érezni, hogy így talán megmarad ez a családias atmoszféra, hogy az ember otthon érzi magát egyértelműen. Ugye soha nem voltunk mi egy nagy multi. Tehát,
ezt akartam kérdezni, hogy mennyire maradt meg a családias jellege a cégnek?
Talán adódik ez abból is, hogy tehát a vállalat hírneve és presztízse jóval nagyobb, mint mondjuk amennyit mondjuk az ember dolgozói létszámból következtetne. 1550 főt számláma a Védelstad állománya, kollektívája, és ebben tényleg benne vannak a 14 lányvállalatnál dolgozó alkalmazottak, épp úgy, mint a gyári kollégák. Tehát nem, egyértelműen nem multi, inkább az, hogy a piaci jelenlétünk, ami most már ugye 40, több mint 40 piacon vagyunk aktívak, és az, hogy megvetettük a lábunkat tengeren túlon, éppen most jelent meg az a híranyag is, hogy hiszem két hete egy sikeres akvizíció keretében egy amerikai vállalatot is megvettünk, hisz ezt tanultuk és megtanultuk, hogy a tengeren túlra csak úgy lehet nyitni, ha ott van a gyártói bázis. Uh-huh. Ugye Kanadában ezt megléptük 2006-ban, és most ugye Észak-Amerikában is megvetettük a lábunkat. Tehát ez egy óriási piac, eddig szinte elérhetetlennek tűnt, és most már ott vagyunk. Tehát a vállalatnak, hogy mondjam, a hírneve sokkal-sokkal nagyobb, mint ami lehetne következtetni mondjuk egy dolgozói létszámból, egy kollektívából.
Izgalmas témákból a folytatásban sem lesz hiány. Vajon mit kezd egy vállalat az iparágon belül történő plagizálásokkal? Hogyan védekeznek? Mivel tudnak mindig egy lépéssel a piac előtt járni? És milyen kritériumoknak kell megfelelnie annak, aki náluk szeretne dolgozni? Azonnal folytatjuk a beszélgetést Kalmár Tiborral, a Védelstad Magyarország első emberével.
Ezt most a hallgatónak mondom, aki minket hallgat, hogy kár, hogy nincsen itt kamera, bár ez egy olyan podcast, ahol tényleg hallgatni kell, mert akkor láttuk volna a szemedet, hogy csillog. De ennek a 20 évnek melyik volt a legizgalmasabb része a számodra? Melyik időszakot szeretted a legjobban?
Hát mindig én azt gondolom, hogy amikor egy új termék a piacra kerül, és vele együtt, ahogy korábban említettem, egy újfajta know-how, egy tudásanyag, egy koncepció, annak a meghonosítása. Ugye soha nem voltunk időzőjelben egyedül ezzel, mert én tudatosan kerestem a tudományos hátteret ehhez Magyarországon, tehát a kutatóközpontokkal, egyetemekkel próbáltam kapcsolatot fölvenni. Köztudottan jó kapcsolatot ápolunk a Szent István Egyetemmel, személy szerint dr. Birkás Márta professzor asszonnyal, akitől én magam is nagyon sokat tanultam, ugyanis ugye én őt a saját tanítványának tekintem magam, én nála doktoráltam 2016-ban, és nagyon sokat tanultam tőle. és ezáltal a vállalatba bekerült az a tudásanyag, amit ő képvisel. Ő ma egyértelműen a legnagyobb szaktekintély, szerintem, hogyha a talajművelést nézzük a magyar agrár szférában, egyértelműen a legelismertebb és a legnagyobb szaktekintély, és az ő segítségével sikerült nekünk egy jó irányvonalat találnunk. Ugye az, hogy ma elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag a klímaközpontú kímélő művelés alapjait, ugye ő fektette le az elméleti és gyakorlati alapjait, mi pedig próbáljuk ezt a gyakorlatba átültetni és megvalósítani. Ez gyakorlatilag ez egy valós és meg olyan dolog, amit minden gazda, én azt gondolom, hogy elismer a magyar piacon.
Nekem az a misszióm, hogy minden egyes beszélgetéssel próbálja kapaszkodót adni azoknak, akik hallgatnak, vállalkozótársaidnak, ügyvezetőtársaidnak, ezt a szakma biztosan meg fogja hallgatni ezt az interjút. Neked mi adott erőt kapaszkodót a nehezebb időszakokban? A döntő fordulatok mikor jöttek el ebben a 20 évben a te pályafutásod során? Miket tartasz igazán mérföldköveknek a 20 évből?
Ami engem le tud hangolni, mondjuk, ha így mondhatom ezt, amikor látom, hogy mások is tudnak érvényesülni sokkal egyszerűbb és könnyebb úton ezen a piacon, magyarul, amikor komplett megoldásokat vesznek át tőlünk, és igazából olcsóbb termékekkel megjelennek a piacon, és hát sajnos van erre kereslet is, de talán ez természetes is, és ez egy picit engem lehangol, de nagyon jól tudom és megértettem azt, hogy nehéz levédeni minden egyes szabadalmat hosszú távon minden piacra, ezért ez egy folyamat, egy folyamatos dolog, viszont ami meg motivál és segít átlendíteni, az az, hogy mindig előrébb járunk egy picivel. Tehát én már tudom, hogy mi készül otthon a konyhában, a svéd konyhában, tehát mivel fogunk a következő években megjelenni. Nagyon lényeges, hogy a gyártó mai napig specialista maradt. Tehát nem nyúl olyan területre, nem merészkedik, nem nyúl olyan dolgokhoz, ahol nincsenek gyökerei. Tehát továbbra is talajművelő és vetés, és ehhez ajánlunk mi, illetve gyártunk és fejlesztünk új eszközöket. Tehát ez mindenképpen fontos dolog. Aztán, ha visszanézünk, engem az is tud motiválni, átlendíteni, ha elő-elő szedem a sikereinket, tehát megpróbálom felidézni, hogy mi mindent értünk itt el. Sokat vagyok kint a piacon, találkozok termelőkkel, és látom azt, hogy nyilatkoznak az eszközeinkről, az eredményekről, sőt, ez egy folyamatos tevékenységünk is, hogy próbálunk mindig megszólaltatni termelőket, akik, hogy mondjam, nagyköveteink tudnak lenni, referencia üzemeink tudnak lenni, és ebből azért sokat merít az ember a mindennapokba. És a másik az pedig, ha a vállalatot nézem, amit itt felépítettünk közösen az én kollégáimmal, tehát ez a telephely, ez is a munkánk gyümölcse, ide bejönni minden nap, ez egy nagyon kellemes munkakörnyezet, gyakorlatilag egyértelműen azért van ez a telephely, mert letettünk valamit az asztalra. Jó pár leányvállalat azért nem büszkélkedhet azzal, hogy önálló telephelye van, és ennek én nagyon örülök. És a légkör, az, hogy itt nem csak kollégákkal, hanem mondhatom, hogy barátokkal, bár igazából senki sem szeret barátkozni a vállalat vezetőjével, és ez vissza is igaz, hogy ugye mindig kell egy bizonyos távolságot tartani, de tudják nagyon jól a kollégáim, hogy úgy számíthatnak rám, mint barátra, és én is ugyanúgy számítok rájuk. Én mindig az embert keresem mindenkibe, és csak utána a szakembert. Tehát amikor én idehozok valakit, akkor az emberi értékeket teszem nagyítól, azt firtatom mindenkibe egy beszélgetés során, egy interjú során, hogy kiből milyen ember vál, milyen szakember válik, az egy későbbi dolog.
Jól választottál eddig? Ha a mérleget vonunk most a 20 évben?
Nem mindig, de azt gondolom, hogy ez megengedhető, hogy az ember nem mindig válasz jól, de azt gondolom, hogy igen. Tehát olyan emberek dolgoztak ennél a vállalatnál, akik nagyon-nagyon segítették ezt az ügyet, és előrébb vitték a vállalat hírnevét és a boldogulását mindig is, és ma is ilyen emberekkel dolgozok. Tehát azt mondom, hogy igen. Tehát nagy többségben igen, jól választottam.
Kalmár Tiborral beszélgetek a valódi üzleti sikereket boncolgató podcast sorozatomban, aki elárulja, mit tapasztal a termelők körében. Kiderül, mitől válik igazán kiszolgáltatottá egy termelő, és hogyan találhat a helyzetből kiutat. Továbbá arról is szó esik, milyen irányba tart egyáltalán Magyarországon a gazdálkodók szemléletmódja. Azonnal kiderül.
No, de akikkel igazán együtt dolgoztak, azok nyilván a termelők. Ott vagy közöttük már talán több is, mint 20 éve. Milyen most a hangulata, az általános közhangulata a gazdálkodóknak? Hogyan látod?
Az időjárás az egy állandó kérdőjel. Mit hoz az időjárás? És hát akár tetszik, akár nem, ez egy olyan tényező, aminek alá kell magát rendelnie mindenkinek, és nem tud vele igazából tervezni. Tehát itt az alkalmazkodások úgy szó, hogyan lehet minél jobban alkalmazkodni az időjárás kihívásaihoz.
Ebben, és hogyan lehet?
Én azt gondolom, hogy ebben, ha a talajművelést és a vetést nézzük, egyértelműen vannak fogások. Ezt tanítjuk, immáron 20 éve próbáljuk átadni azokat a technológiákat vagy technikákat. Hát reggelig beszélgethetnénk erről, hogy hogyan lehet úgy talajt művelni, ami a klíma kihívásoknak megfelel. Ezt a gazdálkodók tudják és hallották már sokat, mert van egy tradicionális országjáró rendezvényünk minden nyáron, ráadásul pont a legmelegebb időszak, tökéletesen tudjuk reprezentálni, hogy mit jelent egy okszerű tarlóművelés, alapművelés később. Tehát sokat tanulnak ebből a gazdálkodók. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tudnak alkalmazkodni, hogyha nyilván volt rá az elmúlt évben példa, hogy kellett is. Ezt leszámítva azt gondolom, hogy az idei év is, a tavalyi év is nagyon magasak a terményárak, most tényleg gyakorlatilag semmi, minden ok megvan arra, hogy jól érezzék magukat a termelők.
És jól érzik magukat?
Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, igen. Ugye most kilátásban van néhány olyan pályázati forrás, ahol megkönnyítik a gazdálkodók eszközbeszerzéseit, nagyon nagy kedvel néznek ez elé, és nagyon sok ajánlatot kérnek tőlünk, tehát és nagyon nagy forrás áll majd rendelkezésre ez, illetve a következő ebben, illetve a következő évben, tehát én nagyon sokat várok ettől a két évtől egyértelműen.
Az elmúlt két évtizedben gondolom számtalanszor találkoztál igazán kiszolgáltatott helyzetben lévő termelővel. Mit tapasztaltál náluk, és mi volt a kiút a kiszolgáltatottságból?
Hát az előre menekülés egyértelműen. Tehát azt gondolom, hogy fejleszteni kellett, és hát jó alapok voltak a fejlesztéshez. Tehát nyilván van egy birtokméret, amire azért fel kell nőni. Nehéz ezt meghatározni, hogy kinek mi az a birtokméret, ahol már olyan hatékonyan tud termelni, hogy gyakorlatilag egy családot vagy két családot is el tud tartani. Tehát egy igazán jövedelmező gazdálkodást tud folytatni. Nyilván ennek a hátterében az áll, hogy milyen eszközökkel dolgozik, de azt gondolom, hogy a technika önmagában elérhető volt. Tehát minden szinten, és csak ezt látom a kulcsszónak, és az elmúlt időszakot nézzük, hogy fejleszteni kellett rohamos léptekben. Előtte természetesen a biztonságot, ami ugye a termőföldnek a saját tulajdonlása, vagy hosszú távú bérleti szerződések jelentik, ezt meg kell teremteni, ez mindennél előrébb való, és utána pedig egy olyan technikával, technológiával dolgozni, ahol a hatékonyságot folyamatosan lehet növelni. Erről szól a gazdálkodók minden napja most gyakorlatilag.
Volt egy fél mondatod az interjú során, amikor azt mondtad, hogy miért ideges egy termelő, vagy akkor ideges egy termelő. Hát akkor kérdezem, mikor ideges egy gazdálkodó?
Ez egy jó kérdés. Én édesapámra emlékszem, aki mindig állt az ablakba, hátratett kézzel, és mindig az időjárást, illetve hát az eget kémlelte, és hát soha nem volt jó az időjárás. Mindig van olyan növény, ugye a vetés forgóban, aminek éppen nem kedvez az időjárás. Ha esik azért, ha szárazság van azért. Úgyhogy mindig, én azt gondolom, talán ez okozza a legnagyobb fejtörést egy gazdálkodó életében, hogy együtt élni az időjárás kihívásaival.
És meg lehet tanulni ezzel élni?
Hát meg kell. Én azt gondolom, hogy felfogás kérdése is, és meg kell tenni mindent. Azért még itt ezen a téren nagyon sok tanulnivaló van, úgyhogy lehet jól alkalmazkodni, függetlenítenie magát a termelőknek. Sok dolog van még, de jó irányba tartunk. Én egyértelműen látom, hogy 20 év alatt, mi itt próbáltuk tanítani a gazdálkodókat, nagyon sok minden változott, legalábbis a talajművelés vetés technika terén.
Jó irányban.
Jó irányban. Jó irányban.
A mezőgazdaságban történő generációváltásról is szó lesz a Vederstad Magyarország első emberével készült podcast záró blokkjában. Kiderül, hogy milyen életkorúak az agráripari termelők jelenlegi döntéshozói, és a szakember arról is beszél, hogyan képzeli el a következő 20 esztendőt. Íme a Kalmár Tiborral készített interjú utolsó része.
Mennyire trendi ma mezőgazdálkodónak lenni? Vagy a mezőgazdaságban tevékenykedni?
Én azt gondolom, hogy ugye egyre sokat hallunk arról, hogy hogyan növekszik a föld népessége, lakossága, és tehát nyilván az élelem és a jó minőségű élelem, amit lehetőség szerint minél kevesebb kemikália felhasználásával állítanak elő, ennek egyre fontosabb szerepe lesz, úgyhogy én azt gondolom trendi dolog egyértelműen gazdának lenni.
A fiatalok körében is?
Igen. Azt látom, hogy a fiatalok, a generációváltás még nem történt meg, de a fiatalok ott vannak már másodhegedűsként szinte a legtöbb gazdaságban, ahol van második generáció vagy harmadik generáció, de a döntéshozók még jelenleg is azért az 50-60 év közötti generációból, ha pontosabban akarom mondani, kerülnek ki, de a fiatalok ott vannak. Nyilván más szemléletmóddal. Ők már az iskolában azokat a dolgokat tanulják, amiket mi itt ugye 20 év alatt próbáljunk átadni, mert én azt gondolom, hogy a metódusváltást, amikor valaki technológiát akar váltani, meg kell előznie egy szemléletmódváltásnak, és ez a fiatalokban megvan. Ők már így jönnek ki az iskolapadokból, és ezért nekünk is könnyebb dolgunk lesz már pár év múlva, amikor mondjuk ők kerülnek döntési pozícióba. A jelenleg döntéshelyzetben lévő gazdálkodók ugye más tanultak. Én is más tanultam az egyetemi padokban, ami ma már azért sok szempontból vitatható, elavult tudásanyag, úgyhogy ideje van korszerűsíteni ennek.
Te gyerekként tartottad bármikor cikinek azt, hogy a földeken dolgoz, vagy dolgoznak emberek?
Nem, abszolút. Tehát én hozzám mindig is közel áll. Tehát édesapám is, ugye agrármérnök végzettsége, a bátyám is, úgyhogy én mindig is.
Oké, csak annyi ilyen családot, annyi ilyen helyzetet láttam, amikor azt mondták, hogy dehogy leszek én a gumicsizmás parasztként a földön, és egy picit ciki volt. Van-e változás ilyen szempontból a fiataloknál? Látsz-e mostanában, hogy igenis egyre nagyobb divat befektetni földekbe is?
Hát azt látom, hogy azok a fiatalok, akiknek megvannak a gyökerei, ők tudják és érzik, hogy számítanak rájuk otthon. Tehát ők tudnak és akarnak is dolgozni, sokat tudnak, képesek dolgozni. Egyébként azt gondolom, hogy valahol generációs probléma az, hogy a mai fiatalok azért máshogy látják ezt, mint mi, tehát huzamosabb, tartós munkavégzésre, állandóan magas szinten teljesíteni azért nekik egy komolyabb kihívás más szemléletmód miatt, mint a mi generációnknak. De azt mondom, hogy a gazdász gyerekek, ők egészen más, ők élvezik, amit csinálnak. Főleg a gépek azok nagyon-nagyon meg tudnak szerettetni, vagy éppen a technikai háttér, vagy megutáltatni egy szakmát valakivel. Ha könnyű a munkavégzés, szinte gyerekjáték, akkor meg fogják szeretni a szakmát. Hát ma már ezek a traktorok, a kombájnok gyakorlatilag olyan kellemes munkakörnyezetet teremtenek időzőjelben, hogy ma már egy munkagéppel és egy erőgéppel dolgozni nem azt jelenti, mint 20 évvel ezelőtt, hogy léptennyomon meg kellett állni, és ugye valaki nyakig olajos volt, már állandóan szerelni kellett. Ezeket az eszközöket ma már azért nem kell ilyen gyakorisággal szerelni. Élvezik a munkát, ha jó eszköz van alattuk.
Az elmúlt 20 évben láttál-e gazdálkodói vonalon, tehát a termelőknél olyan fajta elhivatottságot, bizonyítási vágyat, ami mondjuk benned megvolt mindig is, amivel kezdtük az interjút?
Sok olyan gazdálkodóval találkoztam, megismerek, a mai napig is tartom a kapcsolatot velük, akik kísérletező vállalkozó szelleműek. Ez áthatja a teljes gazdálkodásukat, szemléletmódjukat, és hát sokra is jutottak. Tehát a szakmában is odafigyelnek rájuk, tudják, hogy kiről van szó, ha a nevüket említjük, akkor ja, igen, őt ismerjük, és ő az, aki ebben jobb, mint a többiek. Tehát igen, egy oldalról meg azt látom, vagy más oldalról meg azt látom, hogy sok gazdasága jellemző ez a bizonyos bezárkózás. Tehát szereti mindenki saját maga kitapasztalni, hogy neki mi a jó, milyen eszközökkel, technológiával érdemes dolgozni, és még vannak sokan, akik a szomszédra sem figyelnek annyira oda. Nyilván én azt gondolom, hogy célra vezető, mikor valaki nyitott és befogadja az újdonságokat, és figyeli a szakmában, az élvonalban dolgozókat. Mert nagyon sok referencia van egyébként, lépten nyomon a legtöbb cég használja a gazdálkodókat, időzőjelben jó értelemben használja a gazdálkodókat, úgymond nagykövetként, hogy szószólójú legyen az ő koncepciójuknak, és nagyon sok jó példát látni az országban.
Mert ugye a szóbeszéd marketing állítólag a legjobb reklám.
Igen, a legjobb referencia az, mikor valaki úgy ajánlja egy termék, egy cég, egy vállalat termékeit, hogy nem is kérik meg rá, az az igazán jó működő referencia. Tehát nagyon sok ilyen van az országban, ilyen gazdaság.
Költői a záró kérdés. Mert ha azt mondtad, hogy te mindig sajátodként kezelted ezt a céget, akkor a következő 20 évet is itt tervezed?
Hát ez nem könnyű kérdés. Nem, szeretnék itt dolgozni nyilván. Én azt gondolom, hogy egy jó befejezése lenne az életemnek. Hát nekem még ugye azért sok van a nyugdíjig. El tudom itt képzelni, mert látom, hogy mi mindenre készül a vállalat. És azt gondolom, hogy tudunk még többet, jobbat, tudunk még megújulni, és ez nem elsősorban a mi hasznunkra válna, hanem a gazdálkodók használata. Tehát tudunk még olyan dolgot hozni a magyar piacra, ami fordulatot eredményezhet a következő 20 évben, és hát nem tudom, hogy erényez, vagy szégyelni való dolog, hogy valaki ilyen régóta dolgozik egy vállalatnál, de az én generációmból bizony nem vannak többen, nem vagyok egyedül ezzel, úgyhogy én azt gondolom, addig kell valamit csinálni, amíg az ember élvezi.
Végszónak ez tökéletes. Tibor, azt kívánom, hogy a következő ilyen jubileumoknál is beszélgessünk, aztán minden úgy alakuljon, ahogy szeretnéd. Köszönöm az őszinteséget.
Én is köszönöm szépen a beszélgetést.
Szólítsd meg vevőidet Profi Podcasttal. Váltsd pénzre, vásárlóra a hanganyagot. Profi Podcast. KKV Marketing tartalomgyártás. A Profin elkészített podcast tartalmak bizalmat építenek, kötődést alakítanak ki, szakmai hitelességet teremtenek a leendő és a már meglévő ügyfeleidnél, és rendkívüli módon pozícionálnak a piacodon. Ha élményt adsz a hallgatóidnak, képes leszel tömegével behozni az új vásárlókat. Amerikában a legtöbb vállalkozó már így növeli a bevételeit. Megvan az érzés, amikor az autóban ülve olyan beszélgetést hallasz a rádióban, hogy még napokkal később is eszedbe jut? Pontosan ilyen érzése lesz a te hallgatóidnak is a saját podcast csatornádon, ha én gyártom oda a tartalmat. Indulhat a céged rádiója? Legyen még erősebb a márkaneved a Profi Podcasttal. Keresd bizalommal a www.profipodcast.hu oldalon.